Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, aki uralod a mennyet és a földet, az életet és a halált. Áldunk és magasztalunk téged azért, mert noha ilyen hatalmas vagy, mi pedig kicsinyek és semmiségek, te mégis lehajoltál hozzánk, és felemelsz bennünket önmagadhoz, és megajándékozol bennünket a hittel, a hit drága kincsével, hogy mi ne kételkedjünk te benned. Ezért a hitért könyörgünk és fohászkodunk ezen a mai estén is, hogyha még mindez nincs jelen a mi életünkbe, akkor tégy velünk csodát, ígéd és szentelked által ébresszed föl a mi szívünkben, és arra is kérünk téged, hogyha ott van ez a hit, akkor ezáltal kössél bennünket még szorosabban önmagadhoz. Kérünk téged, hogy így emlékezzél meg rólunk, és légy velünk ezen a mai estén is, hogy igéd világosságában gyönyörködhessünk te benned, és hogy téged fölismerve, alázattal, hódolattal, és bűnbocsánatot várva tőled borulhassunk a te színed elé. Amen. Kedves testvérek, talán a mi agyunk, amely sok minden által átmosott, meg irányított is, a hét eltelő négy estéje után azt kérdezi tőlünk, hogy mit várhatunk még József történetétől. Mert mi úgy vagyunk idomítva a média által, hogy hát vannak mélységek meg magasságok, de a magasságba ott érnek a dolgok igazán véget. Hallottuk tegnap Józsefről, hogy az Isten fölvitte az ő sorát, és fölemeltetett olyan emberi magasságba, ahova ő sohasem gondolt volna kerülni önmagától. És mikor látjuk az ő sorsát, akkor azt mondanánk, hogy na hát itt jön a vége fölirat, ne bonyolítsuk tovább ezt a szálat, mert esetleg jön egy újabb mélység, hát itt kell abba hagyni, a csúcson. De mégsem ez történik. Végigkövettük József életét, az ő életének az alakulását, és legfőképpen azt követtük végig az életében, hogy Isten hogy viszi véghez a terveit Józseffel kapcsolatosan, és rajta keresztül mindazokkal kapcsolatosan, akik ő hozzá az ő élet útjához kapcsoltattak. Láttuk ezt a fiatalembert, aki 17 évesen élvezte édesapja szeretetét, de Isten beköszönt az ő életébe, és jelezte Józsefnek azt, hogy nagyobb, mélyebb szeretettel szereti őt mindennél. Olyan örökséget ígért Józsefnek, amit az ő édesapja soha nem tudott volna prezentálni, odaadni Józsefnek. Aztán láttuk második este, hogy mintha Isten elfelejtkezett volna arról, amivel ezt a fiatal fiút megbátorította. Mert láttuk Józsefet egy kút mélyén, de megértettük azt is, hogy Isten nem felejtette el, pusztán, és most ezt vegyük a szó legnemesebb értelmében, pusztán csőlátásra kényszerítette Józsefet, hogy végre meglássa Istent. És megértse végre József azt, hogy az ő élete, az ő boldogulása egyedül Isten kezétől függ. És hogy ő rákényszerül az Isten szeretetére és kegyelmére élete minden napján. Úgy tűnik, erről hallottunk harmadik nap, hogy József jól vette ezt a leckét, hiszen mikor elkerült Egyiptomba rabszolgaként, akkor ott a kísértésben úgy állt meg, hogy arról tett bizonyságot, Isten számára mindennél fontosabb. Fontosabb az egzisztenciális előjutásnál, fontosabb egy asszony szerelménél. Azt mondta abba a kísértés órájában, hogy nem tehetem meg, hogy vétkezzek az én Istenem ellen. És azt is láttuk, hogy ennek a bátor kiállásnak mi lett a következménye. József újra börtönbe került, de aztán tegnap hallottunk arról a negyedik este, hogy Isten nem hagyta őt megszégyenülni, csodálatos módon kihozta Egyiptom sötét börtönéből, és felemelte őt Egyiptom népe fölé, aki előtt meg kellett hajolni, térdre kellett esni. És abba csodálkoztunk bele, hogy József, aki órák leforgása alatt lett rabból Egyiptom első embere, nem szédült bele ebbe a váltásba, hanem állta ezt a próbát, ezt a kihívást is. Amikor kerestük erre a választ, azt láttuk, hogy Istennel nagyon szoros életközösségre jutott József, és Isten, az őt szerető Isten fölkészítette őt. Már értjük visszatekintve, hogy miért került ő Potifár házába, miért élt ő ott át kísértéseket, meg kellett tanulnia a vezetést, a gazdálkodást és a kísértésekben való megállást. És úgy búcsúztunk el tőle, mint aki ott ül Egyiptom fáraója mellett, uralkodik, megszervezte a 7 bőséges esztendő alatt a felhalmozást, és aztán tudjuk a Bibliából, hogy megszervezte ennek a szétosztását is. Olyan szép ez a történet, tényleg azt gondolja az ember, itt lenne jó ennek véget vetni. De azért még az emlékeinkben van egy olyan foltocska, amire azt mondjuk, hogy hát azért itt még volna egy kis intéznivaló. Ez a foltocska pedig az, hogy József mégiscsak egy olyan fiatal ember Egyiptomban, aki nem egyiptominak született. És noha adatott neki ott feleség, adatott neki hatalom, adattak neki gyermekek, azért ő mégsem minden származik. Az ő apja, anyja, testvérei, azok messze ott élnek Kánaán földjén. Nem lehetne itt ezt az egyenleget valahogy rendezni, összehozni? Nem kellene itt valamit tenni ebben az ügyben? Hát egész biztos, hogy kell valamit tenni. Nem tudom, hogy tegnap fölfigyelte valaki arra, hogy amikor elolvastuk József történetét, és arról hallottunk, hogy feleséget kapott Egyiptomban, és gyermekei születtek, akkor a gyermekeinek olyan nevet adott, amelyek azért mégis beszédesek. Az első szülöttjének, Manassénak, az első szülöttjét Manassénak nevezte el József, mert ezt mondta, elfeledtette velem Isten minden gyötrelmemet, és atyámnak egész házát. Születik egy gyermeke Józsefnek, akinek azt a nevet adja, hogy Manassé, ami ezt jelenti, elfeledtette velem Isten az én atyámnak házát. És remélem, hogy nem csak én érzem, és nem kényszerítem bele ezt a gondolatot József családi életébe, hogy valahányszor ránézett a gyermekére, mindig eszébe jutott a családi ház. Mert a név ugyanezt jelenti, elfeledtette velem Isten az én atyámnak házát, de hát valahányszor ránézett, mindig ezzel kellett szembesülnie, és valahányszor kimondta ezt a nevet, hogy van nekem atyám, és vannak testvéreim, van nekem családom, csak nem itt. Csak nem itt. Érthetjük talán József szívének indulatából is, hogy valaminek itt még következnie kell. Hát a dolgok így azért nem érhetnek mégsem véget. Mózes első könyvének 50. fejezetéből olvasom föl most a mai szakaszunkat. az 50. fejezet 15. versétől. Amikor látták József bátyai, hogy apjuk meghalt, ezt mondták: hát ha József bosszút forral ellenünk, és visszafizeti nekünk mindazt a rosszat, amit vele szemben elkövettünk. Ezt üzenték tehát Józsefnek: apád megparancsolta nekünk halála előtt, ezt mondjátok Józsefnek: kérünk, bocsásd meg testvéreid hitszegését és vétkét, hogy rosszat követtek el ellened. Bocsásd meg hát azoknak a hitszegését, akik atyád Istenének a szolgái. József sírva fakadt, amikor ezt elmondták neki. Oda is mentek hozzá a testvérei, leborultak előtte, és ezt mondták: szolgáid vagyunk. De József így szólt hozzájuk: ne féljetek, vajon Isten vagyok én? Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan ma van, és sok nép életét megtartsa. Most tehát ne féljetek, eltartalak én benneteket és gyermekeiteket. Így vigasztalta őket, és szívhez szólóan beszélt velük. József Egyiptomban lakott, mind ő, mind apjának a háza népe. 110 esztendeig élt József, és megláthatta József Efraim fiait harmadíziglen. Manassé fiának, Mákírnak is születtek gyermekei, és térdére vette őket József. Ma ismét ugrottunk egy nagyot ebben a történetben. Akik nem olvasták és nem ismerik, azoknak elmondjuk röviden, hogy Isten és az Isten tervei túlmutattak azon, hogy József előtt Egyiptom leborul. Mert az az álom, amit József látott, arról is szólt, hogy a testvérei is leborulnak előtte. És hát Egyiptom népe leborult már József előtt, de hol voltak a testvérek? És hol vannak a testvérek? Isten gondoskodott róla, mint ahogy hallottuk, minden ígéretének a beteljesedéséről gondoskodik, hogy ez bekövetkezzen. Az éhínség elérkezett Kánaán földjére is, ahova nem csak az éhínség érkezett meg, hanem a hírek is arról, hogy Egyiptomban valami csoda folytán mégiscsak van gabona. És hát el kellene oda menni, ha nem akarunk éhen pusztulni. És csak egy egyszerű lépés volt, hogy az öreg Izrael elküldte a fiait: menjetek el, aztán próbáljatok meg Egyiptomban gabonát vásárolni. Na hát ez azért nem volt olyan nagyon egyszerű dolog, mert azért Egyiptomban ebben az időben a titkos szolgálat minden külföldire gyanakodott, gondolván, hogy ezek nem csak egy-két zsák gabonáért jönnek, hanem elsősorban azért, hogy kiszimatolják, föltérképezzék, hogy hol vannak itt a raktárak, hogyan lehetne élelemhez jutni, nem feltétlen legálisan. És ezért a testvérek, anélkül, hogy ezt ők tudták volna, végül Egyiptom főembere előtt, József előtt kötnek ki. Csak hát az az érdekesség, hogy Józsefet nem ismerik fel. Nem ismerik fel, mert pontosan nem is tudják, hogy Józsefet Egyiptomba kellene keresni. Ők már nem emlékeztek, és nem tudhatták azt, hogy József a kútból hova került. Azt olvastuk, hogy mikor visszamentek a kúthoz, József már nem volt ott. Ők nem tudták, hogy Józsefet merre vitték el. Aztán azt gondolom, hogy soha nem gondolták volna, hogy az ő testvérük, akit korábban gyűlöltek, akivel kapcsolatosan az eseményeket titkolták apjuk előtt, hogy mi is történt valójában, soha nem gondolták volna, hogy ez a testvérük hát tényleg hatalmas lesz. És minden valószínűség szerint József alkalmazkodott ahhoz a környezethez azon a szinten, amíg lehetett. Nem vette át az egyiptomi istenhitet, de valószínűleg átvette az egyiptomi kultúrának azt a részét, amit át lehetett vennie. Úgy öltözködött, úgy formálták meg az ő fizimiskáját, ahogyan ez egy vezetőhöz illő volt abban az időben. És amikor a testvérei oda kerülnek elé, akkor fogalmuk sincs arról, hogy aki előtt állnak, az József. És leborulnak József előtt, mert hát ezt így kell csinálni. Mégiscsak az életük forog kockán. Aztán József járatja őket, pontosabban Isten Józsefen keresztül, egy iskolába, az alázat iskolájába. Amikor kiderül, hogy családjuk is van, meg apjuk is van, meg még testvér is van, és aztán a vége a történetnek az, hogy amikor másodszor jönnek a testvérek, akkor végül József fölfedi magát a testvérek előtt. És a történet úgy folytatódik, hogy József egész családja, az ő szülei, testvérei, mindaz a kis család vagy nagy család eljön Egyiptomba. Mert a fáraó és József tudnak nekik ott helyet biztosítani. És az a nép hálás is Józsefnek mindazért, amit velük tett. Hát ennyit, azt a pár embert, szívesen befogadják ők. Ebben nem roppan bele az ország. De most azt olvastuk, hogy az apjuk meghalt. És a testvérek, akik addig úgy elvoltak ott József szárnyai alatt, egyszerre csak megrémültek. Megrémültek attól, ami tulajdonképpen a saját szívükbe volt. Mert azt feltételezték, hogy most, hogy az apánk meghalt, a családfő, most József bosszút fog állni. Most biztos lecsap ránk. Na jó, hát az apánkra eddig tekintettel volt. De most, hogy meghalt az apánk, most egész biztos, hogy jön a bosszú. Hát ami az ő szívükbe volt, az volt a gondolatuk. Mert ez így szokott lenni, testvérek, hogy az szokott eszünkbe jutni másokról is, amiben van a szívünkbe. Amilyenek sokszor magunk vagyunk, azt feltételezzük másokról is. És ez egy döbbenet. Üzennek Józsefnek, és József Isten iskolájának egy újabb vizsgáját teszi le. Az a József, akiről azt gondoltuk volna, hogy most már maga a tökéletesség, hát nem kell már itt többet vizsgáznia, nem kell már neki többet tanulnia, most már biztos célba érkezett. Azt látjuk, hogy Isten újra iskolába járatja Józsefet. Testvérek, sokszor vágyunk mi arra, hogy valahogy ez a hitiskola itt a földön befejeződne, aztán azt írná be az Úr a bizonyítványunkba, hogy most már minden tud. De azt látjuk, hogy Józsefet egész életében, mélységbe és magasságba végig kíséri az Isten, tanítja, neveli és oktatja őt. És tudjátok, nincs olyan, hogy öreg hívő. Hát mi szoktuk ezt mondani, hogy vannak öreg hívők, márkás öreg hívők, akik már a bűnt se ismerik, közelről meg távolról, akiknek az életükben már csak Isten van, semmi más, és vágyunk is rá, hogy majd biztos, ha megöregszünk, talán olyanok leszünk. Hát ne ábrándozzunk, amíg a földön élünk, addig az Isten iskolája tart. Majd akkor ér véget, amikor elszólít bennünket innen a földről. És életünk utolsó perceig vizsgázunk és tanulunk az Isten iskolájában, újra és újra, mert szükségünk van rá. Hogy kiderüljön, mi van a mi szívünkbe, hogy szeretjük-e az Urat. Az, amiből itt József vizsgázik, az nem más, mint a megbocsájtás. És ezen a mai estén azért szeretnék erről néhány szót szólni a testvérek között, mert egészen egyszerűen szükségünk van rá minden napján az életünknek, hogy tudjunk megbocsájtani. Hogy tisztában legyünk azzal, hogy mit jelent a megbocsájtás. Testvérek, ha ezt a történetet elolvassuk, akkor megérthetjük azt, hogy József életében a testvérekkel szemben a megbocsájtás abban állott, hogy József elengedte azt, amivel tulajdonképpen a testvérek úgy gondolták, hogy József tartozik nekik. József elengedte a bosszút. Elengedte a bosszút. A testvérek azt gondolták, hogy Józsefnek van még titokban egy fegyvere, amit elő fog rántani, és majd tüzel vele, amikor eljön az idő. És amikor meghalt az apjuk, úgy gondolták, hogy hát most jött el az az idő. Amikor már Józsefről kiderül, hogy azért nem annyira jó fiú. Testvérek tudták, hogy Józsefnek lenne erre oka. Megtehetné József. De arra nem gondoltak, ami megtörtént. Hogy József elenged. Hogy József elenged. A megbocsájtás az mindig elengedést jelent, testvérek. Elengedést. Volna talán rá okom, meg még talán jogom is, de elengedem. Elengedem. Elengedem a másikat, felszabadítom a másikat. És ez mindig megdöbbentő. Amikor az ember tudja, hogy jogos lenne, hogy én most kapjak büntetést, nehézséget, és mégse következik be, az mindig meg kell, hogy döbbentse az embert. És meg kell, hogy kérdezzük, hogy miért? És erre nincs más magyarázat, csak az a szó, hogy a bocsánatért. Azért, mert a bocsánat azt jelenti, hogy elengedem. Van egy nagyon buta mondás Magyarországon, amit sokszor még értelmiségi emberektől is hallok, és mindig belerendülök. Megbocsájtani. Megbocsájtunk, de nem felejtünk. Hát ez nagyon érdekes dolog, hogy elengedem, de nem engedem el. Magyarán becsapom a másikat. Úgy csinálok, mintha. Ő meg elhiszi, de nem felejtek. Magyarán most nem kapom elő a fegyvert, nem öllek meg, de vigyázz, mert lehet, hogy holnap mégis megtörténik. Ez nem bocsánat. Ez nem elengedés. József egyszer már megmondta a testvéreinek azt, hogy megbocsájtott nekik. És hogy ez mennyire hihetetlen dolog, hogy József megbocsájt a testvéreinek, ez tükrözi az, hogy néhány évek később, mikor meghal az apuka, akkor kétségbe vonják. Ennyi mindent el lehet nekünk engedni? Ez egyáltalán lehetséges, hogy József valóban elengedte a dolgokat? Azt gondolják ők magukban, hogy hát biztos nem engedte el, csak most itt a papa előtt nem akar bosszút állni. A bocsánat, az elengedés az egy rendkívül fölfoghatatlan dolog és érthetetlen dolog. Azon az oldalon is, ahol ezt adják, és azon az oldalon is, ahol ezt veszik. A Biblia azt mondja nekünk, hogy Isten megbocsájt az embernek Jézus Krisztusért. Te elhiszed, hogy az Isten elenged? Hogy az Isten nem haragszik többet rád? Te elhiszed, hogy az Isten nem úgy tekint rád Jézus Krisztusért, ahogyan jogos volna, hogy tekintsen? Ezt nagyon sok ember nem hiszi el. És nagyon sok ember úgy gondolja, hogy hát ma jóba vagyok az Istennel, de holnap biztos, hogy le fog rohadni. Ma jó napom volt, mert áldást kaptam, vagy nem kaptam semmit, de mi lesz velem holnap? Nagyon sok ember Istenről így gondolkozik, mint aki jó, hát most békén hagy, mert szeret, de lehet, hogy legközelebb agyon üt. Testvérek, Jézus Krisztusért az Atya megbocsájt a hozzátérő bűnösöknek. És ez a bocsánat egy valódi bocsánat. Arról szól, hogy az Isten elenged, atyai módon enged el. Úgy mondja a Szentírás, hogy a háta mögé, a tenger mélyére veti a mi bűneinket, és azokról többet nem emlékezik. Ezt jelenti az elengedés. Szoktatok lomtalanítani? Én, ha csinálom, nagyon ritkán, nagyon nehezen megy a dolog. Az ember mindenhez ragaszkodik. Kipakoljuk a garázs közepére, van egy nagy kupac, na, amire kiér a kapuhoz, már csak egy ilyen kis kupac. Felét visszaviszem. Nem tudjuk elengedni, testvér, nem ismerjük ezt. Mit jelent valamit elengedni? És azt gondoljuk, hogy az Isten is ilyen. Na jó, hát egy kicsi részt elengedett, de majd jön ő még. Jön ő még. Testvérek, Isten bocsánata azt jelenti, hogy a háta mögé veti a dolgokat. Nem látja többé, nincs ott közte és köztünk, ez azt jelenti. A tenger mélyére egy szép kép. Vajon ki tud oda lemenni? Ki tudná azt fölhánytorgatni? Ki tudná azt előszedni? De hogy végképp megnyugodjunk, azt is mondja az írás, többé nem emlékezik róla. Többé nem emlékezik róla. Ilyen az Isten elengedése. József ott az Ószövetségben ezt jeleníti meg. Elenged. És ez olyan döbbenetes, hogy valaki képes erre. Olyan hihetetlen ez a dolog. Hidd el, hogy szabadulás a bűntől, a bűn következményétől, az csak akkor lehetséges, ha Isten elengedte. De ha ő elengedte, akkor engedd el te is. Ne ragaszkodjál hozzá, nem hidd el, hogy az Isten Jézus Krisztusért úgy szeret téged, hogy elengedte. Nem haragszik rád többet. Gyermeke vagy. És szeretettel fordult és fordult te hozzád minden időben. Tanuljunk meg elfogadni. Istentől. Mi ennek a megbocsájtásnak az alapja? Erről szeretnék a következőkben szólni. Erről már részben tettem említést a tegnapi napon. Józsefet Isten egy sajátos életszemléletre vezette el. Azt mondja a testvéreinek, mikor megismerketi magát velük, hogy ti rosszat gondoltatok tenni ellenem, de az Isten jóra fordította azt. József életébe egy óriási életszemlélet változás ment végbe. Megtanulta az életét, ne vegyük ezt túlzásnak, de nem tudom máshogy kifejezni, az Isten szemével nézni. Megtanította Józsefet Isten arra, hogy ne azt nézze csak, ami a szeme előtt van. Ne csak a mát meg a tegnapot, hanem nézze a képet összességében. Valami olyasmit tanult meg József, mint hogyha odaállítanának bennünket egy centire egy festménytől, és azt kérdeznék tőlünk, hogy mi ez. Hát azt mondanak, hogy ez egy sötét folt. De aztán, ha távolabb lépnénk ettől a festménytől, el tudnánk mondani, hogy milyen figurák vannak rajta, vagy mi a témája ennek. Nagyon sok ember így van az életben, hogy csak egy sötét foltot lát maga előtt, és nem tekint a dolgok összefüggésére. De József megtanulta Isten iskolájába, hogy a dolog nem annyi, amennyit én itt látok az orrom előtt, hanem a dolgok sokkal több, és sokkal szélesebb pályán mozognak, mint amit én a magam szeméből láthatok, a szemszögömből. És mit mond a testvéreinek? Hát ti rosszat gondoltatok ellenem, nem csak gondoltátok, meg is tettétek. De az Isten, a mindenható Isten jóra fordította azt, azt vallotta a testvéreinek, hogy Isten küldött ide engem, azért, hogy ti megmaradhassatok. A megbocsájtás nem megy addig az embernek, amíg Isten át nem formálja a mi életszemléletünket. Amíg meg nem értjük a dolgokról, hogy azok nem csak annyi, amennyit mi egy centiről látunk. Belegyalogolt valaki az életedbe? Lehet haragudni, rávágni az ajtót, lehet fölírni, megjegyezni, de azért egy kicsit, ha távolabb lépsz ezektől a dolgoktól, lehet, hogy meglátod, hogy hát miért is történt ez? Lehet, hogy rájössz, hogy az Isten iskolájában az a sértés csak azt akarja veled érzékeltetni, hogy mennyire sérülékeny vagy, hogy mennyire nem számít még neked az, hogy az Isten hogyan engedett el, hogy mennyire gyenge vagy. Jaj, mindig veszélyes, mikor valaki olyan erősnek kezdi gondolni magát. Én már mindent kibírok. Aztán elég egy kis intrika, elég, hogy más megy be előtte az ajtón, és kiderül, hogy nem bír ki semmit. Isten iskolája ezt, testvérek. Amikor mások begyalogolnak az életünkbe, beleköpnek a levesbe, hadd mondjam így, az Isten iskolája, hogy megmutassa neked, meg nekem, hogy ki vagyok. Egyébként nem tudjuk magunkról. De ez csak akkor érzékeli az ember, egy kicsit távolabb lép az ügyektől. És akkor azt is fogja látni, hogy milyen nagyképű voltam. Milyen gőgös voltam. Ó, mennyire elhittem, hogy én már mindent tudok. Én már mindent kibírok. Aztán kiderül, hogy egy szót, meg egy mondatot se bírunk ki, amivel az emberek megsértenek bennünket. Aztán mit mondtunk? Miért gyűlölték meg a testvérek valójában Józsefet? Hát Istenért gyűlölték meg. Mert az Isten beszélt Józseffel. Mondjátok, testvérek, ti észre szoktátok venni, amikor azért kaptok bántást, mert az embereknek Isten nem kell. Esetleg az az Isten, akit ti szerettek. Nem biztos, hogy velünk van konkrétan baj. Nem biztos. Lehet, hogy Istennel van bajuk. És gyűlölik azt a szituációt, hogy te más vagy. Hogy te tudsz nemet mondani. Hogy te nem azt csinálod, amit a többi ember. És higgyétek, ez nagyon sokakat irritál. Miért nem tud ez olyan lenni, mint én? Ez miért nem keveredik bele azokba a dolgokba, amikbe én belekeveredek? El tudod ezt viselni? Tudod látni ezt messzebbről, ezt a dolgot, ezt a szituációt, hogy igazából most csak az Istenhez való hűséged a probléma? Csak az a probléma, hogy tartásod van, mert az Isten megtart téged. Olyan jó lenne, testvérek, ha Isten formálhatná mi életszemléletünket. És mire József oda került, hogy jöttek a testvérei, akkor már nem azt látta, hogy ezek a csirkefogók mit csináltak vele. És hogy most jó bosszút kéne rajtuk állni. Hanem az Isten iskolájában József elkészült, hogy mire megérkeztek a testvérei, addigra úgy tudta őket fogadni, hogy rájuk nézett, és azt mondja, az Isten eszközei voltak. Az Isten eszközei voltak, hogy az én családom megmaradjon. Hogy én oda jussak, ahova jutottam. Hogy megmeneküljünk, hogy éljünk. Isten küldött el engem ti előttetek. Tegnap is tettem erről említést. Nem arról van szó, hogy hát fiúk, szerencsésen alakult a sorom, mert ti ugyan beledobtatok oda, de hát jöttek ezek a kereskedők véletlen. De mit mond József? Azt mondja, az Isten küldött engem ide előttetek. Felmenti, elengedi a testvéreknek a vétkét. Olyan megdöbbentő ez az életszemlélet, de tanít bennünket arra, hogy a megbocsájtásnak akkor van alapja az életünkbe, hogyha Isten szemszögéből tudjuk nézni az egész életünket, és mindazt, ami velünk történik. Harmadszor arról szólnék, hogy a megbocsájtásnak mindig van célja az életben. Ez a cél pedig nem más, mint aminek itt tanúi vagyunk a leírt szövegben, az, hogy a bizalom a felek között helyreálljon. Mert ahol bűn van az emberek között, ott nincs egymás felé bizalom. A megbocsájtás ezt a bizalmatlanságot, a bizalmatlanság légkörét oldja fel. Ott vannak a testvérek, akik ott élnek már évek óta, de amikor meghal az apjuk, akkor kiderül, hogy milyen bizalmatlanok Józseffel szemben. Nem hiszik el, hogy ez valóban lehetséges. És József mit tesz? Azt olvassuk, hogy sírva fakad előttük, és újra elmondja nekik, ne féljetek, ne féljetek. Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa. Ne féljetek, eltartalak én benneteket és gyermekeiteket. A megbocsájtásnak az a célja, hogy a bizalom újra helyreálljon a felek között. Amikor Isten megbocsájtásáról beszélünk, akkor pontosan ugyanez történik. Hogy Isten helyreállítja a bizalmat. Amikor ő megbocsájt nekünk, és fiaivá fogad bennünket, akkor ő ezt úgy teszi, hogy arra bátorít, arra tanít, hogy mint egy gyermek az ő szüleihez, úgy közeledjünk ő hozzá. Bizalommal. Bizalommal. Nem kell, hogy titkaink legyenek előtte, nem kell, hogy félelmeink legyenek előtte. Nem kell, hogy elszaladjunk előle, hanem jöjjünk hozzá bizalommal. Isten megbocsájtásának is ez a célja, hogy ez a bizalom közte és közöttünk helyreálljon. Mi ez a bizalom? Hát ez maga a hit. A hit. És ezért bátorítja Isten az övéit, mint ahogy Jézus is bátorította a tanítványait, hogy higgyetek én bennem, bízzatok én bennem. És az Isten mindenkit, akinek megbocsájt, bíztat ma is, hogy bízzál bennem, ne félj tőlem, hanem bízzál bennem, jöjj én elém, vald meg azt, ami a szívedben van. Azt ígéri Isten, hogy ő az ő részéről ez a bizalom azt jelenti, hogy tudja, hogy mi az, ami nekünk jó, és tudja, hogy mi az, ami nekünk hasznos. Azt énekeljük az egyik énekünkbe, hogy ő megcselekszi végre mindazt, ami jó. Az Isten ilyen atya, és azt szeretné, hogy te bízzál benne. És negyedszerre azt mondom el, hogy a megbocsájtásnak van egy következménye, egy velejárója, ez pedig az, amit itt az utolsó felolvasott versben olvastam. József azt olvassuk, miután a szívére beszél a testvéreinek, így vígasztalta őket, és szívvel szólóan beszélt velük. A megbocsájtásnak van egy következménye, az, hogy a testvérek megvígasztalódtak. Sokféle aggodalom volt a szívükben, sokféle kétségeskedés, de amikor József részéről jött ez a meggyőző vallomás, a József szemléletéből adódóan, akkor a testvérek megvigasztalódtak. Ez azt jelenti, hogy valóban helyreállt a békesség a szívükbe és a lelkükbe, mert tudták és megértették, hogy az, amit eddig kaptak József részéről, apjuk halála előtt, az nem képmutatás volt, hanem az egy valódi dolog volt, az egy igaz érzelem, egy igaz viselkedés volt. És mindez kellett ahhoz, hogy ők megvigasztalódjanak. Hogy a szívükben a békesség kiűzze az aggodalmakat, a félelmeket, a hamis feltételezéseket. Testvérek, Isten megbocsájtása az embert megvigasztalja. Megvigasztalja. Mert Isten bocsánata, az egy tökéletes bocsánat. Nekem is megbocsájt az Isten? Kérdezik sokan. Még ezt is megbocsájtja az Isten? Biztos, hogy nem veszi elő? Nem hány torgatja föl? Testvérek, az Úr Isten Jézus Krisztusért úgy bocsájt meg, hogy mi, akik ezt a bocsánatot kérjük és kapjuk, mi megvigasztalódunk. Nem egyszer, nem kétszer beszél a szívünkre az Úr, ahogy József is a szívére beszélt a testvéreknek, de a végén a bűnbocsánatot nyert ember elhiszi, és békességet kap abban, hogy az Istentől én valóban bűnbocsánatot kaptam. És ez a békesség akkora lesz, hogy az ember még a halálba is békességesen tud elmenni. Mert tudja, hogy az a bocsánat, amit én az atyától kaptam, az egy valódi, igaz bocsánat. Az az ember nem kell, hogy aggodalmaskodjon a halál felől. Afelől a pillanat felől, hogy mi lesz velem, ha odállok az Úr elé. Ezért adja nekünk Isten a békességet. És ezért adja az övéinek a bocsánatot, hogy megvigasztaljon bennünket. Hogy sokféle gyarlóságunk ellenére ő mégis fölmentette és fölment. Kedves testvéreim, József ott az Ószövetségben, messze Jézus Krisztus előtt egy előkép, egy példakép. Aki beszél arról az életével, a szavaival, a cselekedeteivel, hogy milyen lesz az, aki majd eljön, hogy mindannyiunk bűnéért szenvedjen, hogy majd bűnbocsánatot hirdessen. Jézus Krisztusnak, a Messiásnak az előképe József. És lehetetlen, hogy erről ne beszéljünk. Nem ő a Messiás, pusztán valamit érzékeltetett a maga korában arról, hogy kicsoda az Isten, és hogy mit fog cselekedni az Isten. Hirdetjük Jézus Krisztust, akitől bocsánatot nyerhetünk, azaz elengedést. Hirdetjük Jézus Krisztust, akivel és aki által helyreállhat a bizalom az Atya és közöttünk. Hirdetjük Jézus Krisztust, aki által és akiben megvigasztalódott a mi lelkünk. És hirdetjük Jézus Krisztust, aki megtanít bennünket más szemszögből nézni a dolgokra. Magasból, az Isten szemszögéből rálátni az életünk eseményeire, a velünk történt dolgokra. Hívlak és bátorítalak benneteket Jézus Krisztusért. Mindez lehetséges. Mindez lehetséges. Akik őtőle bocsánatot kaptak, soha ne felejtsék el, hogy Isten mit engedett el nekünk. És arra bátorít ez az ige bennünket, hogy legyünk készek ilyen módon elengedni azoknak a vétkét, akik ellenünk vétkeztek. Hisszük-e, hogy Jézus Krisztus el tud vezetni bennünket erre az életszemléletre? Véget ér az Isten iskolája? Nem ér véget. Mindvégig az utolsó pillanatig tanulunk valami újat, míg nem formál bennünket, hogy az ő arcát és jellemét egyre tökéletesebben tükrözzük ebbe a világba. Ma is szólunk Jézus Krisztusról, de a hiteles életre arra ugyanúgy szükség van. Mondhatunk Jézusról akármit, ha nincsenek krisztusi életű emberek. Bátorítalak benneteket erre, hogy hitben hagyatkozzatok rá Jézus Krisztusra, az ő ígéreteire, mindarra, amire ő felhatalmaz bennünket. Tartsuk vissza magunkat mindattól, amitől ő óvod bennünket, hogy az életünk erős példája lehessen az ő jellemének, az ő személyének. És higgyétek el, hogy a mi bizonyságtételünk ezáltal még mélyebben megerősítetik. Beszélhetünk Jézusról akárhogy, ha ott a hétköznapi életünk semmit sem tükröz ő belőle. Mondhatsz a szomszédoknak akármit arról, hogy milyen gyülekezetbe jársz, meg milyen jó Istennel, ha te is csak vered a csövet odahaz, amikor fönt zongoráznak, vagy ugat a kutya, vagy szaladgál a macska. Nem fogják az emberek azt gondolni, hogy te külön vagy. Ha megéljük azt, amire Jézus tanít bennünket az ő iskolájában, akkor a mi bizonyságtételünk sokkal erősebb bizonyságtétel lesz. Vajon mit ért volna az Isten iskolája, ha ez a történet úgy ér véget, hogy József szépen bekaszlizza a családja férfi tagjait. Na jó, hát a nőknek meg a gyerekeknek megkegyelmez, mert van azért emberség is a világon, de hát a fiúk azért csak menjenek el oda az egyiptomi börtönbe. Hát magunk is csodálkoznánk rajta, nem? Hát azt láttuk, hogy az életébe Isten munkálkodik. Hát te miért gondolod azt, hogy a világ csodálkozik azon, hogy te Jézusról beszélsz, az életedben meg nincs ott ennek a nyoma? az engedelmesség. Testvérek, bátorítalak benneteket. Ahogyan hallottuk már itt az előző estéken, döntéseket kell hozni. És ahogy minden nap meghozunk döntéseket a saját eszünk szerint, a saját gondolatunk szerint, Isten ma arra bátorít, hogy próbáljuk meg azt az utat, amit ő ad elénk. Ma este a megbocsájtás területén hívja föl erre a figyelmünket, próbáljuk meg ezt az utat. Nem fogunk csalódni, ha ezen az úton járunk. József képessé tétetett arra, hogy megbocsásson, tanítson meg bennünket az Úr az ő példáján keresztül, legfőképpen pedig Jézus Krisztus példáján keresztül arra, hogyan lehet nekünk megbocsájtanunk. Amen. Oly sok mindennel tartozunk neked, mennyei édesatyánk, olyan sok minden terheli a mi adósságunk listáját. De köszönjük te neked, hogy Jézus Krisztusért, de mégis kész vagy elengedni. Köszönjük te neked, hogy a te megbocsájtásod tökéletes megbocsájtás. Köszönjük, hogy mindarról, amit te elengedsz, többé nem emlékezel meg. Nem hánytorgatod föl, nem veted a mi szemünkre. Megvalljuk előtted, hogy olyan hihetetlen ez számunkra, de arra kérünk, hogy taníts meg bennünket gyermeki bizalommal hozzád jönni és kérni tőled ezt az elengedést. Segíts meg mindazokat, akik ezen a mai estén is az adósságukat, a bűneiket nagyobbnak és többnek látják, mint a te atyai szeretetedet, amely kész lenne megszabadítani őket is. Köszönjük, hogy a szívünkre beszélsz, és arra bátorítasz, hogy jöjjünk te hozzád. És köszönjük, hogy arra is intesz bennünket ma este, hogy ahogyan te megbocsájtottál és megbocsájtasz nekünk, úgy legyünk készek mi is elengedni mindazt, amivel talán mások adósaink. Hadd kérjünk téged ezen a mai estén, mindazokért a testvéreinkért, akiknek az életét megrontotta a keserűség, a bizalmatlanság. Hadd kérjünk téged a szétesett családi kapcsolatokért, ahol nincsen bűnbocsánat kérés, sem bűnbocsánat adás. Úrunk, könyörülj meg rajtunk, hogy hadd tudjunk hozzád hasonlóan cselekedni. Ahogyan te velünk cselekszel, taníts úgy cselekedni nekünk is másokkal. Köszönjük te neked, Urunk, hogy a bűnbocsánat helyreállítja a békességet, a bizalmat, a szeretetet köztünk és közötted, és köszönjük, hogy a bűnbocsánat ezt teszi közöttünk is, emberek között is. Engedd, hogy ezt átéljük és megtapasztaljuk. Köszönjük, hogy ezen a héten fölemeltél bennünket önmagadhoz, hogy onnan tekintsünk életünkre, életünknek eseményeire. Köszönjük, hogy tanítottál bennünket a te iskoládban. Hadd maradjon meg szívünkben és lelkünkben mindaz, amire okítottál, neveltél, és arra kérünk, segíts meg bennünket, hadd váljon gyakorlattá mindez az életünkbe. Legfőképpen a te dicsőségedre és a mi embertársaink javára. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen.